Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, négy kutatót, akik a Vatikáni Levéltárban, illetve a Rómában működő olasz külügyi levéltárban végzik kutatásaikat. A Vatikáni Rádió hallgatói már megszokták, hogy időről időre beszámolunk ezekről az eredményekről, illetve hírt adunk azokról a magyar kutatókról, akik alapvetően egyháztörténeti téren végzik tanulmányaikat, kutatásaikat itt a Vatikáni Levéltárban. Elsőként Fedeles Tamás egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem egyháztörténeti kutatóközpontjának a vezetője. Kérem, hogy számoljon be kutatási területéről.
Köszöntöm a hallgatókat. Tulajdonképpen ez egy több éves kutatási projekt egyik állomása, de az apostoli kamara magyar vonatkozású adatait tárom föl. Gyakorlatilag itt egy közel 1000 oldalas kötetben publikáltuk a forrásokat Tusor Péter kollégámmal, és most ezt tulajdonképpen kiegészítve az Archivio Segreto Vaticanóba, illetve az Archivio di Stato di Rómában kutatok. És tulajdonképpen a kutatás lényege, hogy a magyar egyház a pápai állammal fönnálló gazdasági kapcsolatait térképezzen föl, és a végső cél egy monografikus feldolgozás ennek a témakörnek. Például a keresztes hadjáratokra Mátyás király mekkora összegeket kapott az apostoli kamarától, vagy hogy a magyar püspökök kinevezéseket követően mekkora összegeket kellett, hogy befizessenek, milyen bankházakon keresztül intézték ezeket a fizetéseket, kikkel álltak kapcsolatban, itáliai kereskedőcégek, pápai kúriából kiket küldtek mondjuk a 14. században Magyarországra adót szedni, milyen kommunikációs csatornákat használtak. Tehát tulajdonképpen ez egy szertágazó téma, nem csak gazdaság, hanem mentalitás, diplomácia történet. Egyház történet természetszerűleg, ami ennek részét képzi.
És akár különböző érdekszövetségekre is fény derülhet, ne adj Isten titkokra.
Mondok egy példát, 15. század elejé példa, hogy a firenzei jelenlét Magyarországon nagyon erős a 15. század elején, és van egy firenzei származású személy, Corrado Cardini-nak hívják, aki Nagyváradon prépost volt. Tulajdonképpen a váradi püspökkel gazdasági kapcsolatot létesítve Itáliába kereskedelmi érdekeltségeik voltak, Velencébe és így tovább. És nem véletlen, hogy a konstanci zsinat után, ugye a nagy egyházszakadás végén, Firenzében tartózkodik a pápai udvar, és kit neveznek ki Magyarországra kollektornak, azaz adószedőnek, hát ezt a derék firenzei korrádmestert, aki egészen 1418 és 27 között kimutatható, hogy állandóan vagy Rómába, vagy Firenzében, éppen ahol a pápai kúria tartózkodik, valaki képviseletében fizet, és mellette intézheti a saját üzleteit. Tehát valószínűleg itt nyilván firenzei szövetekkel is kereskedtek, tehát nem csak befizetés volt a apostoli kamarába. De ez például egy érdekes, most például a számadás könyvét keresem, remélem még van két hetem, másfél itt a Vatikáni Levéltárban, hogy erre rá is bukkanok, mert ezzel a magyar kutatás nem foglalkozott. Gyakorlatilag újdonság lenne ebből a szempontból is forrásközlés kapcsán. De még mondom, ez a gazdasági kapcsolatok, politikai kapcsolatok, tehát ez egy nagyon tág játéktér, ami föltárása vár.
Köszönjük szépen. Megkérném Kanász Viktort, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának végzős történész hallgatója, hogy ismertesse a kutatásait.
Köszöntöm a hallgatókat. A Pásztor Lajos ösztöndi jóvoltából egy immár több évtizedes múltra visszatekintő kutatásba kapcsolódtam be, melynek keretében 6. Sándor a Borgia pápa pontifikátusának első évei alatt benyújtott magyar vonatkozású kérvényeket, úgynevezett szuplikációkat kutatom. Ez gyakorlatilag egy igen vegyes és érdekes műfaj. Itt a magyar társadalom széles rétegei, az egyszerű falusi plébánostól kezdve a zágrábi püspökön át, különböző apátokon keresztül nyújtottak be mindenféle témában kérvényeket a pápához. Mondjak egy példát, Laki Péter pécsi prépost a kapornaki kolostornak az apátja szeretett volna lenni, valamint például Bodrogi Fülöp győri őrkanonok, aki egyébként római gyóntató volt, ő is megtalálható az iratokban, vagy az újlakiak. Szóval ez egy igen vegyes és igen izgalmas téma, amely nagy mértékben kibővítheti az eddigi egyházi és laikus társadalomról alkotott képünket az 1490-es évek Magyarországával kapcsolatban.
Nem ez az egyetlen kutatási területe, ha jól tudom, a másik igencsak izgalmasan hangzik.
Igen, a másik témám pedig Fráter György, esztergomi érsek és bíborosnak a 1551. december 17-én bekövetkezendő meggyilkolásának a kivizsgálási jegyzőkönyve. Ez egy igazából 1555-ig elhúzódó, elég hosszú kivizsgálás volt, melynek keretében rengeteg tanúvallomást készítettek, és elég jelentős iratmennyiség képződött, amelynek egy jó része a mai napig többek közt a Vatikáni Levéltárban is megtalálható. Ennek bizonyos részét az elmúlt évtizedekben már megtalálták, viszont még így is több olyan font található a Vatikáni Levéltárban, amely vagy csak részben, vagy teljesen ismeretlen volt az eddigi magyar kutatások alapján, és ezeket áttanulmányozva, valamint részletesen megvizsgálva, nagyon jól láthatunk bizonyos részeket, bizonyos folyamatokat, amelyekre eddig nem sikerült felhívni a figyelmet. Nem csak az egyébként igen zavaros 1540-es, 50-es évek belpolitikáját tudjuk megismerni, magyar belpolitikáját, hanem mondjuk a Habsburg pápai vagy a pápai magyar diplomáciába is bepillanthatunk ezáltal, ugyanis az nyilvánvaló, hogy ez a kérdés nem pusztán egy egyházpolitikai ügy volt, hanem egy nagyon komoly diplomáciai vihart is kavart.
A következő kutató, akivel beszélgetünk, Hamerli Petra, a Pécsi Tudományegyetem és a Római La Sapienza Tudományegyetem doktoranda hallgatója, egyszerre két egyetemen is tanul. Mivel foglalkozik itt?
Alapvetően magyar-olasz kapcsolatokkal foglalkozom a két világháború közötti időszakban, és itt konkrétan a Vatikánban az ezekről alkotott vatikáni álláspont feltárását tűztem ki célul. Ugye a két világháború közötti magyar-olasz kapcsolatoknak olyan fontos szegmensei vannak, mint a horvát usztasa mozgalom támogatása, a belső macedón forradalom támogatása, illetve a revizionizmusban nyújtott olasz propaganda, és ezekről a Vatikán nagyon élénk tudósított a nunciusok jelentéseink keresztül, és ezek feltárásával foglalkozom. Ezért elsősorban én nem a vatikáni titkos levéltárat látogatom, hanem a másikat, a vatikáni államtitkársági levéltárat, ugye amit Seconda Sezione néven ismerünk, és a magyar-olasz kapcsolatok témán kívül még feltártam, illetve ez folyamatban is van szabadkai és kalocsai forrásokkal kiegészítve a kalocsai érsekség birtokperét, ami ugye a kalocsai érsekséget felosztották Jugoszlávia és Magyarország között a két világháború közötti időszakban, nevezetesen 1923-ban hozták létre a bácskai apostoli kormányzóságot, és e végett egy per keletkezett, amiről főleg az jelenti a vitás kérdést, hogy Zichy Gyula kalocsai érsek, mint magyar optáns, vagy mint érsek nyújtotta be a kártirítési igényét. És erről jelent már meg tanulmányom, illetve a disszertációmat írom ebben az ez évben 3 hónapban, amit itt töltök Rómában.
Végezetül itt ül velem szemben a mikrofonnál Blaskó Barbara, aki a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának doktoranda hallgatója. Nagyon érdekesen hangzik a kutatási területe.
Köszönöm szépen a lehetőséget. A témám az olasz alapítású magyarországi szalámigyárak története, melyhez előzménytörténetként a friuli emigrációt vizsgálom. Jelenleg Klebersberg ösztöndíjjal tartózkodom Rómában, és levéltári és könyvtári kutatómunkát végzek, hogy ezt az időszakot és ezt a migrációs folyamatot jobban megismerhessem.
Nem a vatikáni levéltárban kutat?
Nem, a külügyminisztériumi levéltárban és a központi levéltárban végzek kutatásokat, emellett pedig könyvtárakban végzek kutatómunkát.
A friuli emigráció és az olasz szalámigyárak hogyan függnek össze?
Nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel a 19. század második felében szezonális emigráció alakult ki Friuliban, melynek során tömegek hagyták el szülőföldjüket és más országokban vállaltak munkát, így például Ausztriában, Bécsben tűntek fel az első szalámiárusok, akik ezután Budapestre is eljutottak. Közöttük voltak többen, akik később vállalkozókedvüknek köszönhetően gyárakat alapítottak, Magyarország területén többek között több gyárat is, például a debreceni Vidóni szalámi gyárat, melynek történetével konkrétabban is foglalkozom.
Van-e olyan ezek között, ami ma is működik?
Jelenleg sajnos már nem működik egyik sem. Igazából a legtovább működő gyáraknak az államosítások vetettek véget, és ekkor történt, hogy a tulajdonosok hazatértek, és legjobb tudomásom szerint itt már nem folytatták tovább ezt a tevékenységet.
Viszont Olaszországban nagyon ismert és közkedvelt a magyar szalámi, a Salame Ungherese, ami egy kicsit a pik szalámire emlékeztet, tehát ez akkor lehet, hogy érdemes lenne kutatni az itteni vonatkozásokat is.
Igen, feltételezéseim szerint kapcsolat van e között a szalámi típus és az olasz szalámi gyárak magyarországi működés között. Valószínűleg az olasz hagyomány és a magyar alapanyag ötvöződésével létrejött termék kerülhetett később vissza Olaszországba, Salame Ungherese néven.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak a stúdióba, és további sikeres kutatást kívánok!